a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A nap vendége továbbra is André Péter, az Agrár Marketing Centrum ügyvezetője, és folytassuk szerintem a szektor legfrissebb trendjeivel, a gazdasági aktualitásokkal, bár ugye az Omékról, az Országos Mezőgazdaság és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárról beszélgetünk, amely 82. alkalommal holnap kezdődik, de beszéljünk most arról is, hogy milyen fő trendek rajzolódnak ki ma a magyar mezőgazdaságban és élelmiszeriparban.
A legnagyobb trendek azok a kihívásokkal való folyamatos küzdelmet jelentik. Nem szeretnék egy szakmai beszélgetést az európai politika vizére vezni, de hát mégiscsak a legnagyobb trendek és a legnagyobb kihívások az jelenleg onnan jönnek, mert ha hallgatóink olvasták az elmúlt időszak híreit, akkor olvashatták azt is, hogy egy komoly szándék van arra, hogy a következő tervezési, tehát pénzügyi időszakban átalakítsák az Európai Uniónak a gazdálkodását, és pontosan a mezőgazdaság élelmiszer ágazat az a terület, az az ágazat, ahonnan forrás szeretnének átcsoportosítani. Nagyon-nagyon jelentős ez a forrás, amelyet át akarnának különféle célokra csoportosítani. Hát talán, hogyha a legfontosabb ágazati kihívásról beszélünk, akkor az ezt, tehát meg kell küzdeni azzal a kihívással, hogy források hagyják el az ágazatot. Hogyha visszatekintünk az elmúlt sok-sok évtizedre, akkor a második világháború után óta nem volt olyan helyzet, a második világháború után volt olyan helyzet Európában, amikor valójában élelmiszerellátási problémákkal, éhezéssel kellett szembesülni az európai lakosoknak. Nem volt mit tenni az asztalra. Erről szólt a 45 utáni néhány évnek az időszaka. Most kialakult Európában egy olyan rend, amelynek révén az európai termelést egyre nagyobb bőségben, egyre nagyobb biztonságban lehetett garantálni, szavatolni. Évtizedről évtizedre ez egy fejlődő, dinamikusan bővülő, stabil, a lábakon álló pálya volt. A legfontosabb kihívás szerintem az ezzel való megküzdés, mert forrásokat, ezt a biztonságot, ezt a stabilitást nem lehet veszélyeztetni. Már csak azért sem, mert az agrárágazat is, és ez a másik trend szembesül azzal a problémával, azzal a kihívással, hogy a klímaváltozáshoz, a környezetvédelmének ügyéhez egyre jobban kell alkalmazkodni, és ez az alkalmazkodás, ez további kihívásokat támaszt, aminek nyilván van egy beruházási pénzügyi oldala is, azt nem lehet megtenni az ágazattal, hogy rárakunk egyre jobb alkalmazkodási terheket, és mellette azokat az uniós forrásokat, amelyek rendelkezésre állnak a magyar gazdálkodók számára, azokat pedig elvesszük. Na, ebben a küzdelemben kell helytállni a következő időszaknak. Egészen biztosan az a kihívás, hogy ezeket a forrásokat, ezt a működést meg tudjuk úgy óvni, védeni, hogy mellette persze azokat a környezet és klimatikus célokat, amelyeket a közösség maga elé tűzött, azokat nem veszélyeztetjük. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor az is látszott, hogy és ez a klímaváltozáson szorosan összefüggő kérdés, hogy az asszály az évről évre itt van velünk, hol kisebb, hol nagyobb mennyiségben, mértékben sújtja hazánkat. Az idei évben a károk szerencsére mérsékeltebbek voltak. Ebben természetesen benne van az is, hogy azért kapott esőt az ország egy része a nyár derekán, és a nyár végén is. Ez nagy segítség volt.
De a vízgazdálkodás az egy nagyon fontos
kérdés. De arról sem szabad igen megfeledkezni, hogy azért óriási erőfeszítések történtek mind a vízügyi ágazat, mind az agrárminisztérium részéről a víz visszatartásának ügyében. Hogyha ránézünk az ország víztérképére, akkor az a legnagyobb problémánk, hogy nagyon sok víz átfut rajtunk, belépnek főleg nyilván a Duna és Tisza felől belép sok víz az országban, és sok vízzel is hagyja ezt az országot, úgyhogy ennek egy jelentős részét fel kellene tartanunk ahhoz, hogy az asszály által okozott károkat, és egyébként a környezetünknek a minőségét is azt javítani, az előbbit pedig mérsékelni tudjuk. És ha az elmúlt időszaki eseményét nézzük, akkor az asszályvédelmi operatív terv és a vizet a tájba program révén nagyjából 50-60 ezer hektárnyi területnek az öntözhetősége vált lehetővé. Sok vizet meg tudtunk tartani, egyébként jelentős gazdálkodói összefogással, mert a vizet a tájba program az arról szólt, hogy a gazdálkodók engedték, hagyták azt, hogy az területeket elárassza a vízügy vízzel. Ugye ránézünk egy folyómederre, akkor a vízügynek a lehetősége, a működési rádiusz az a folyómedernek a partjáig tart, ami azon túl van, és a vizet lehet tenni, az jellemző magánterület. És ebben volt a gazdálkodóknak egy nagy bölcsessége, felelőssége, hogy sokan azt mondták, hogy az ő területüket árasszuk el vízzel. Nyilván az azt jelenti, hogy nem tudnak ott gazdálkodni, nem tudnak ott termeszteni, viszont az ott hagyott víz, az elszivárgott a talajban, ott maradt ezekben az asszállyal sújtott régiókban ez a víz, és mellette pedig az asszályvédelmi operatív törzs munkája révén rengeteg tározót, harmadrangos vízművet sikerült átjárhatóvá tenni, megnyitni, ezeket vízzel föltölteni, és így a gazdálkodóknak sikerült ide vizet vinni és öntözni ezeket a területeket. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ez az a szorítás, amiben vagyunk, egyszerre jelentkeznek környezeti természetvédelmi kihívások, jellemzően a klímaváltozás révén, mellette pedig van egy olyan szakpolitikai vita az Unióban és Brüsszelben, amelynek az lenne a vége, hogy források kerülnek kivonásra az ágazatból, ezt nem lehet engedni, és ezt a vitában kell helyet állni a következő időszakban.
És amiről még érdemes beszélgetnünk, hogy a fiatal generáció mennyire lát perspektívát az agráriumban, hogyha már a szakmai témákról beszéltünk, hogyan lehet őket egyrészt megszólítani, és az ágazatot vonzóvá tenni számukra?
A fejlődés és a fejlődés látványosság az egy óriási segítség, mert hát az én generációm még abban élt, úgy tanult, úgy választott pályát, hogy a mezőgazdaság az egy olyan szakma, ahol tényleg a gumicsizma, a vasvilla, a régi traktorok dominálnak, és amely egy olyan ágazat, amelynek az imidzse az nem a modern korhoz, hanem sokkal inkább a mi fejünkben, a mi gondolkodásunkban még a múlthoz kötődött.
Na de ott a digitalizáció, az innováció.
De ha ma már az ember körülnéz, és azt nézi, hogy mennyit változott a világ, és akár csak ezeket a modern eszközöket, kütyüket látja, akár azt, hogy már egy mobiltelefonról, a műholdas térképeken keresztül, a különböző ágazati vezérlési eszközökön keresztül, ez a világ mennyit változott. És nagyon sokszor most már informatikai számítástechnikai tudás kell ahhoz, hogy az ember ebben az ágazatban igazán fejlődőképes legyen, akkor azt gondolom, hogy a fiataloknak ennél jobb hívó szó nem is találhatunk. Én olvastam egy tanulmányt arról, hogy a eladott ilyen precíziós traktoroknak, kombájnoknak a funkcióit mennyire ismerik, mennyire használják az európai gazdálkodók, és lesújtó volt a kép, egyébként országoktól függetlenül. 40-50%-ban voltunk képesek európai mezőgazdaságon dolgozók, meg országok arra, hogy ezeket az eszközöket jól is és sem használjuk, vagyis ez nyilván egy képet ad arról is, hogy mennyire öregszik az ágazat, mert hát nyilván legyünk őszinték magunkkal, már én sem ismerek egy csomó applikációt, egy csomó lehetőséget, amelyet a digitális rendelkezésre bocsát, de hát egy 60-as éveiben járó mezőgép szerelő és kezelő, meg a legkevésbé sem ismer ezeket a funkciókat. Csak azt akarom mondani, hogy a fiatalok számára vonzó is tud lenni, és óriási szükség is van egyébként az ő részvételükre, mert nem csak az innovatív gondolkodást, a kreativitást tudják behozni az ágazatban, hanem egyszerűen már nekik van meg az nyitottságuk, az a tudásuk, hogy ezeket az eszközöket, ezeket a kütyüket, precíziós eszközöket, informatikai rendszereket használni tudják, mert nagyon sokszor már az én generációm számára is ez azon a high-tech polcon van, ami sokszor nem elérhető.
Ha már a klímaváltozást említette az előbb, illetve az klímaváltozás okozta problémákat, a fenntarthatóság, valamint a rövidellátási láncok sokat emlegetett fogalmak. Mit lát, ez mennyire valósul meg a mindennapokban?
Hát szedjük szét, fenntarthatóságban abszolút az ágazatnak eredményei és sikerei vannak. Mindig ezt szoktuk mondani, és ez vitathatatlan, hogy van hozzájárulás a mezőgazdaságnak a klímaváltozáshoz, de ezt a hozzájárulást ezt nagyon sokszor eltúlozzák, és nagyon sokszor a fő bűnösként kiáltják ki az agráriumot a klímaváltozás, főleg az üvegházhatású gázok kibocsátásának ügyében. Ugye ezt tudjuk, metánt és dinitrogénoxidot az ágazat bocsát ki. Egyébként, hogyha széndioxid egyenértéken nézzük ezt, akkor nagyjából a 10%-a mind Magyarországon, mind Európában a teljes kibocsátásnak az, ami a mezőgazdasághoz kötődik, tehát nem dominál, és ez egy túlzó kép, amikor azt mondják, hogy az ágazat tehet ezekről a célokról. Ha pedig azt nézzük, hogy fejlődik az ágazat, akkor egyértelműen látszik, hogy mind takarmányozásban, mind műtrágyakezelésben, precízióban komoly eredmények vannak, csökken és csökkenthető ez a kibocsátás, és sohasem szabad arról elfeledkezni, hogy fenntarthatóság nem csak azt jelenti, hogy dekarbonizációs célokhoz alkalmazkodjon a mezőgazdaság, hanem azt is, hogy fenn kell tartanunk az élelmiszerellátást. Mert nagyon sok dolgot le lehet mondani. Le lehetett mondani egy újabb generációs okostelefonról, egy újabb autóról, mindenféle háztartási eszközről, de élelmiszerről nem lehet lemondani, tehát ebben mindig mindenkit hőmérsékletre próbálok inteni, hogyha a mezőgazdaság esetében néző fenntarthatósági célokat, hogy arra is gondoljon, amellett, hogy újabb terheket rakunk az ágazatra, hogy közben az elérhető áron biztonságos élelmiszerellátást is fenn kell tudnunk tartani. Ha a rövidellátási láncról beszélünk, akkor pedig azt látszik, hogy ez a munka nagyon szépen zajlik, ebben van a fogyasztóknak is egy nagy felelőssége, mert nem elég promotálni, nem elég közelebb vinni az élelmiszerellátáshoz, a közétkeztetéshez, a horeca szektorhoz a vételmelőket, hanem a fogyasztókban is ott kell lenni annak a tudatosságnak, hogyha én választhatok egy gyümölcsöt, akkor elő fogom levenni a szabolcsi almát, vagy a békési dinnyét fogom választani a boltok polcén, mint mondjuk Dél-Amerikából ide utaztatott banánt, vagy
de
egy mediterrán.
De ezt meg is akartam kérdezni, hogy hol tartunk ebben most?
Mondani, mandarint, és ebben szerencsére van egy fejlődés, hogyha az elmúlt 10 éves statisztikát nézzük, akkor a hazai termesztésű zöldség, gyümölcsöknek a fogyasztása az statisztikailag kimutatható mértékben szerencsére nőtt, ami abszolút egy jó hír, mert azt jelenti, hogy ezt a kérdést mi magyarok értjük, megértjük, és ez nyilván szól egyfajta elkötelezettségként is a magyar ágazat felé, meg szól annak a tudomású vételeként is, hogy jobb minőségű, egészségesebb, és ráadásul a rövid ellátási lánc, tehát különböző környezet és egyéb célokat is szolgálja az, hogyha mi magyar terméket választunk, és nem pedig a világ másik feléről mindenféle konténerbe ide érkező importtermékeket.
Igen, hát mert sok mindenről beszéltünk, hogy növekszik a kereslet ugye a helyi, meg az egészséges termékek iránt, a mentes termékek iránt mekkora a kereslet növekedése?
Dinamikus és egyértelműen látszik, hogy mind a GMO-mentes, mind a biológiai, ökológiai termesztésből származó termékek, mind pedig a mentes termékeknek a piaca az drasztikusan, százalékokban kimutatóan évről évre mind az Európai Unió, mind pedig a magyar piacon nő. Ennek nyilván van egy egészségügyi oldala, tehát sokan vannak, vagyunk, akik valami fajta érzékenység, allergia okán keresik a mentes termékeket, ki a laktózra, ki a gluténre, ki egészen más komponensekre érzékeny, és azért nyúlzak ez a termékek, azon pedig, ki pedig azt mondja, hogy az egészséges táplálkozásába szeretne minél több cukormentes terméket beilleszteni. Úgyhogy ebben van egy tudatosság, és van egy egészségügyi kényszerhelyzet is, de azt látjuk, hogy dinamikus a bővülés, és hát ennek is tudható be az, hogy például az Omikron is nagyobb arányban, évről évre nagyobb arányban mutatkoznak be a különböző mentes, biodinamikus, vagy akár GMO-mentes termelésből származó termékek és azoknak a gyártói.
Onnan indultunk, hogy 2019 óta, ha csak odáig visszatekintünk, mennyi minden sújtotta a magyar agráriumot, mezőgazdaságot, a COVID, a globális ellátási láncok, az energiaárak drasztikus emelkedése, említettük ugye a ragadós száj és körömfájást, hogyha most megállunk itt egy pillanatra az elmúlt években az infláció és az élelmiszerárak emelkedésénél, ami sok családot érintett, ez hogyan hatott vissza a szektorra?
A szektorral szemben egy állandó és folyamatos kihívást támasztott az a sok éves trend, ami mögöttünk van, és amelyben láthattuk, hogy az élelmiszerinfláció az nagyon jelentősen jelent meg Európában. Ennek is a gyökere egyébként a koronavírus járványra tekint vissza, hogyha, és bocsánat, hogyha kicsit szakmázok és kalandozok, de már a koronavírus járvány évében globálisan megindult egy nagyon jelentős élelmiszeráremelkedés, és ez is az Európai Uniót és az európai országokat dicséri, hogy nálunk ez nem jelent meg fél és három-négy éven keresztül, vagyis annyira stabil és annyira jó az európai ellátási struktúra és európai ellátási láncok, hogy mi ezt az egész hatást fékezni tudtuk, és ami a világpiacon zajlott, az nyilván oda vezethető vissza, hogy az országok határokat zártak, nem jutott át a tej, nem jutott át az állati takarmány, nem jutottak át a különböző húsok a határokon, ezért elindult egy globális pánik, egy globális reakció. Amik az élelmiszer árakban kicsúcsosodtak, és Európában egyébként ez csak fél-háromnegyed évvel később, 2021-ben ütötte fel a fejét. És onnantól kezdve azt láttuk, hogy folyamatosan jelentkeztek azok a globális és regionális hatások, amelyek ezt tovább lökték. Nyilván a legdurvább, a legradikálisabb 2022-es év volt, amikor egyszerre jelent meg egy nagyon durva áremelkedés a piacon, és arról tudni kell, hogy ez nem csak a hagyományosan vett ipari gyártásban jelentkezik, de például a gázáremelkedés az azonnal épül be a műtrágya árába, mert a gáz egy meghatározó komponens a műtrágya gyártásban is. Tehát számos olyan hatása volt ennek, amely átgyűrűzött kapásból az agrárágazatba, és 2022-ben pedig európai szintű asszály volt, ami nem csak Magyarországot érintette, hanem az európai országokat is, ami kapásból tovább tolta az élelmiszer alapanyagárakat. Tehát ezekkel a kihívásokkal kellett az ágazatnak küzdenie, és mellette úgy kell Magyarországon sikeresen gyártani és termelni, és ezeket a hatásokat, tehát az alapanyagárak, a gázár drágulás, ezeknek a globális ellátási lánc sérülésének hatását mérsékelni, hogy mellette azért az ágazaton soha nem szabad elfeledkezni, hogy óriási importnyomás van is, amelyel szemben helyet kell állni ennek az ágazatnak. Tehát egy óriási baj volt, amellyel meg kellett küzdeni, és hát mellette megjelentek természetesen azok a jellemzően szociálpolitika, szociális indítatású intézkedések, így például az ástopp és az árestopp, amely pontosan azt a funkciót látják el, hogy az alap élelmiszerek esetében ezek a hatások mérsékelten csillapítottan jelentkezzenek a magyar családoknál, és ezek a kihívások is tompítottan érjék el a családokat. Ugye azt kell látni, hogy nyilván ezt mindenki a saját bőrén, a saját pénztárcáján érzékelte, de én nagyon sok helyen azt tapasztalom, megértőek voltak az emberek, értették, hogy nem arról van szó, hogy a magyar gazdálkodók vagy hogy az élelmiszergyártók szeretnének árat emelni, hanem egyszerűen évek óta egy olyan nemzetközi és globális présben van az ágazat, amelynek sajnos a hatása az árakban is megjelenik, és amely ár megjelenésre a legfontosabb fékező eszközöket Magyarország használta, bevetette, és igyekezett óvni és védeni a magyar családokat minden ilyen hatástól.
Beszéljünk még néhány szót az export lehetőségekről. Mely termékekkel tud Magyarország igazán sikeresen megjelenni a világpiacon, hogyha már így Európáról ennyit beszéltünk?
Szerencsére az ágazat sikeressége a sokszínűségében rejlik, mert nem egy olyan országról beszélünk, amely egy-egy termék vagy egy-egy termékpálya esetén tudna kitűnni, hanem gyakorlatilag mi minden ágazatban jók és sikeresek vagyunk. Ez jelenti a tejiparunk, a húsiparunk, az édesiparunk, a sütőiparunk kiváló működését, és szerencsére vannak olyan termékeink, amelyek zászlóshajóként tudnak ebben a versenyben funkcionálni. A mangalica, az akácméz, a tokai, a szú, mind olyan termékek, amelyeket világszinten globálisan ismernek és keresnek, és ezekről jól tudják azonosítani azt, hogy Magyarország egy élelmiszertermelő, élelmiszergyártó ország jó minőségű termékek előállításának képességével, és ezekkel lehet berúgni az ajtót. Ha oda menjünk egy számunkra távoli, akár még nem föltárt országhoz, mert az élelmiszeri munkát a nem föltárt országhoz, akkor ezeket a termékeket oda visszük, akkor mindenki fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy a kutya fáját, Magyarország erre a minőségre képes. És onnan már sokkal könnyebb dolga van egy sertéshúsgyártó, egy tejipari vállalkozás, vagy akár egy sütőipari vállalkozás esetében a sikerre, mert azt fogják mondani, hogy ez is magyar. És ha Magyarország ilyen minőségű méz vagy bor előállítására képes, akkor azt várják el, és az a várakozás, hogy akkor akár egy kefir,
hát, hogy akkor a többi ágazat
egy
is
jogurt, egy szalámi, egy fagyasztott pékáró előállításában is ezek a minőségi standardok és ez a képesség érvényesül. Ugye szerencsére megvannak ezek az átlósajóink, ütőkártyaink, hogyha úgy tetszik ebben a versenyben, és ezt szerencsére használjuk is.
Térjünk vissza a mai beszélgetésünk kiinduló pontjára. Mit üzenne a városi fogyasztóknak, akik talán csak az országos mezőgazdaság és élelmiszeripari kiállításon és vásáron találkoznak testközelből a magyar agráriummal? Miért érdemes kilátogatniuk? Mert hogy holnap kezdődik a kiállítás az OMÉK?
Kilátogatni pontosan azért szükséges, amiről már imént beszéltünk, hogy ennél jobban a megértését, az ágazat problémáinak átélését nem lehet úgy elvégezni, hogy mellette egy családi programon, szórakozáson, élménygyűjtésen veszünk részt, mert tényleg erről van szó. Egyszerre lehet úgy koncerteken, bemutatókon, kézműves foglalkozásokon részt venni, hogy mellette folyamatosan tanulunk, és folyamatosan valamit látunk ennek az ágazatnak a működéséből. Ha valaki reggel kiérkezik, akkor érdemes kezdeni egyébként az őshonos állatoknál és a Magyar Állattenyésztők Szövetsége által létrehozott fajtállat bemutatónál indulni. Itt már találkozhatunk az óriási szarvasmarhákkal, a magyar őshonos lovakkal, egészen a nyulak és galambokig bezárólag, és ha tovább megyünk, akkor a magyar agrárgépágazat mutatkozik be, föl lehet ülni ezekbe a gépekbe, kombájnokra, traktorokra, meg lehet látogatni a sok magyar kistermelő standot, a Kárpát-medencei gazdálkodóknak a bemutatkozását, mellette koncerteken, bemutatókon lehet részt venni, és ne feledkezzünk el a gyomrunkról sem, a stílusos vidéki éttermiséggel együttműködve egy olyan gasztropasszást alakítottunk ki, amelynek az a hivatása, hogy jó áron az ország különböző tájéről a legjobb magyar vidéki éttermeket bevonva kínáljon ebédet, akár vacsorát a kilátogatóknak, tehát meg lehet tömni magunkat olyan kiváló éttermi fogások.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.